Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollák György. Jó estét kívánok! A 39. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. A Rakott ma ismeretterjesztő kirándulást tesz a makroökonómia világába. Őrizve az ilyen adások karakterét, nem vájt fülűek posztgraduális képzése a cél, hanem egyszerű, lényeglátó elemzésre törekszünk. Mindenki mobiltelefonján van kalkulátor, mégis nagyon kevés ember boldogul vele. Diákokkal kipróbáltam, 27%-os áfát számlaképesen kimunkálni zömünk elsőre képtelen. Ha a 10 új nem elég, sokunknak a pénze számisztika túlzó kihívás. Nekünk még olyan villámgyors, golyós, kézi számlaló táblánk sincs, mint ami az orosz piacokon működik. Ez ám handicap, de egyben esély is arra, hogy kérjünk ma egy kis kiképzést. Fórumos figyelmeztetés. Sietnünk kell, nehogy túllépjen a konszolidált megközelítéseken az idő. Fórumon írják még, közhely, hogy a szerelemben és a háborúban minden trükk szabad, minden csel megengedett. De annak, aki a háborúba szerelmesedett bele, vajon mi és még meddig szabad? Abszurdisztán másként is kopogtat. Hirdetés, ne dobja ki a temetési számláját, sorsoláson vehet részt vele. Találtam egy a honi szokásoktól eltérő amerikai iskola példát. Arról szól, hogy a politika csúcsán igenis lehetne egyetértés, egyfajta kontinuitás a legfőbb gazdaság és társadalompolitikai ügyekben. Idézet következik Barack Obama Vakmerő remények című politikai önéletrajzából. A szerző mondja a 44. oldalon. Történetesen Bill Clintonról idézett. Jól látta, hogy a kormányzati kiadások kordában tartása, ha azt megfelelően teszik, inkább ösztönzője, semmint gátja a gazdasági növekedésnek, és hogy a pénzügyi kereskedelmi fegyelem elősegítheti a társadalmi igazságosságot. Majd így zárja a gondolatmenetet Obama, ami találkozott az amerikaiak többségének pragmatikus, ideológia mentes felfogásával, idézet bezárva. Két honi megjegyzés következik. Az első. Itthon ellenben sunyin, eszelősen kitogadják még a megszorítás kifejezést is. A második. Avit ideológiákból alaptörvénybe merevítenek tarthatatlan, ártó rögeszméket. Mint hogyha a jog törvénye felül írja a gazdaság törvényeit. Egy másik nagy opusz, G.B. Shaw-nak az 1944-ben megjelent politikai ABC című könyve a 206. oldalon ekként foglalja össze a két nagy tábor gazdaság filozófiáját. Idézet. Az egyik tábor eszméje. Rájöttek, hogy a legrosszabb fajta féreg az emberfajta, akinek mottója éhezzél, különben én éhezem. Míg a másik táboré, ismét idézve, amazok meg azt mondják, ne öljünk, ne roboljunk, ne együk meg egymást, mert különben éhen halunk mindannyian. Idézet bezárva. Ha lehántjuk erről a kettőségről a brutális szemléltetést, megkapjuk egyfelől az eszetlen és embertelen, másfelől a mérsékelt és a belátó nagypolitika értékválasztásait. Reménytelen baj akkor keletkezik, ha nincs is ilyen világos útválasztás, ha az a stratégia, hogy nem kell stratégia. Hallgatók írják még, kéretik mindig humoros egybevetést is adni, megpróbálhatom. A honi és a külföldi internetes sajtóban sajnos gúnyolódnak rajtunk, kinevetnek magyarokat bennünket. Néhány példa. A magyar vezetés kevésségét például ezzel a viccel jellemzik. A fóka fiú udvarol a fóka lánynak, de az ellenáll. Ez nem igaz, dühünk a fóka fiú. Kihaló állatfajta vagyunk, ez meg itt eszi-veszi magát. Nem különb a titanikus tréfa sem. Több nagy durranás, mondjuk egy harmadik leminősítés után, beszámol a főnökének a beosztott. Jelentés a Titanic parancsnokának. Uram, a jéghegy alját már nem látom. Hurrá, sikerült elég mélyre merülnünk. Sírva, sőt sírva vigad a magyar. Még egy lökött duma. Történetesen Afrikából, amer éppen tartunk. Nem megoldás, hogyha a vízilóra cserélnék az elefántot a porcelánbólban. Végül egy életkép a Győri plázából. Szlovák atyafi vált 1000 eurót forintra és dőzsöl. És egy magyar mondja, hogy hát mi meg hol keressünk ilyen sanszot? Talán az interneten. www.otvar.hu alatt. Nos, a tájékozott és a háttérre, vagyis az okok és a következményekre kíváncsi rádióhallgató szemszögéből gazdasági, költségvetési, pénzügyi, foglalkoztatási kérdésekről és ezek kapcsolatáról beszélgetünk. Értékelő bepillantást kérünk a honi gazdaság fősodrába. Szó lesz tankönyvi axiómákról, azok jó és rossz gyakorlati átültetéséről, az ilyen döntések kihívásairól, fogadtatásokról és idei prognózisokról. Közérthetően szeretnénk láttatni a GDP alakulásának és elosztásának elveit, arányait, a költségvetés főbb dilemmáit, azok kritikus pontjait, országos és helyi terítését. Vizsgálni érdemes a pénzügyi koncentráció összetevőt és lecsapódását is, egyénre, családra, közösségre, vállalkozásra, egész fejlődésünkre. Elemezzük a kis és középvállalkozások, azaz a KKV szektor helyzetét, kilátásait. Szólunk az obligát növekedésről, illetve annak megtorpanásáról, megszorításokról és ezek társadalmi fogadtatásának, elfogadásának gondjairól. Alapkérdés a kormányzati hitelesség és kiszámíthatóság hazai és külhoni képe is, pláne ezekben a napokban. Érintjük az állam szerepét a gazdaságban, azaz mikor, miben legyen az állam tulajdonos, magánjogi, piaci résztvevő, máskor pedig irányító, szabályozó közhatalom, végül mikor legyen közmecénás, avagy egyenjogú partnerek politikai koordinátora. Rákérdezünk, mi a normális rend a társadalmi párbeszéd alanyai között? Hogyan működik együtt? Kormány, gazdaság és dolgozói érdekképviselet. Kegy vagy szükségszerűség a korrekt kapcsolat, és vajon a demokratikus jogállam piacgazdaságának számos törvényszerűsége, axiomatikus érték vagy kényelmetlen ballaszt csupán. Mindezekbe bepillantást adnak a vendégeink. Két kiváló közgazda, volt egyetemi évfolyamtárs, Palóc Éva, a Kopint Tárki vezérigazgatója, és Tardos János, a VOSZ Soros és társelnöke, gazdaságpolitika bizottságának titkára. Szervusztok, vezető közgazda szakértők, kedves Éva és János, a hallgató nevében is köszöntelek benneteket.
Szervusz.
Jó estét kívánok mindenkinek.
Történetesen a vendégeinkről tudom, hogy éveken át egyetemi diáktársak is voltak, ez több remek közös akcióra nyújtott lehetőséget és alkalmat. Palóc Évára neten azt találtam, hogy 20 másodperc alatt 46 ezer találat fémjeleztem nevét, munkásságát. Tardos János pedig egy kiemelkedően befolyásos érdekszervezet, a VOSZ, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a társelnöke, de van vele kapcsolatban más érdekesség is. János ugyanis büszke arra, hogy nemzetközi judó, azaz cselgáncs bíró 32 éve. Két olimpián és két paralimpián szerepelt, bizonyára ott lesz az idei londoni olimpián is. Hát ha már egyszer judó, akkor ugye Hajime az a küzdelem kezdetét jelzi, és reméljük eljutunk a ipponig, ami a győztes meccs vége, ha jól gondolom. Ezt azért hozom szóba, mert hát sportjogász is vagyok, és nem állhatom meg, hogy felidézzem. Cselgáncs egyenlő judó, kulcsfogalom, szakmai szinoníma. Volt olyan sportminiszterünk, aki külön-külön ígért mégis egyiknek és másiknak támogatást, alkalmasint ez a miniszterség extrém küzdősport volt egyébként is a Twittert megelőző időszakban. Nos, kedves Éva és János, a pár indító mondat következik most. Hogyan láttátok 2011-et a gazdaság szempontjából, és mi a fő prognózis 2012-re? Ez most a bemelegítőkör, rövid villámkérdések és rövid villámválaszok. Önök, kedves Éva, kezdenéd te?
Hát amennyiben nagyon röviden kellene jellemezni ezt a két évet, akkor azt gondolom, hogy 2011-et az elszalasztott lehetőségek évének kellene nevezni. A gazdasági növekedés lényegesen alacsonyabb lett, mint amit vártunk. Az év elején tavaly még 3%-os növekedés nézett ki. Jó, hogyha olyan 1,5%-kal végzi ezt a tavalyi év. Eközben pedig több ezer, vagy 1000 milliárd forintot meghaladó összeget sikerült eltapsolni a kormánynak, ami a magánnyugdíj pénztárból befolyt. Viszont ez nem olyan beruházások, illetve nem olyan gazdaság ösztönzőkre került felhasználásra, ami akár, és most átérünk az idei évre, ami az idei évre valami pozitív kihatással lenne. 2012-t, hát ez nagyon nehéz ma még jellemezni, azt gondolom, hogy a bizonytalanság, vagy akár talán minden túlzás nélkül mondható a vészjósló jelek évének kellene neveznünk.
János, de hogy látod?
Ahogy a pesti ember mondja, valószínűleg átlagos évünk lesz.
Azaz?
Azt már tudjuk, hogy vagy úgy becsüljük az előzetes véleménykérések alapján, hogy a tavalyinál rosszabb évük lesz a KKV-knak, a vállalkozói szektornak. Ha abból indulunk ki...
A kétharmadát a gazdaság teljesítményének, vagy az a szám hamis?
Hát a teljesítményének talán nem, de a foglalkoztatottaknak igen.
Értem.
Mi úgy gondoljuk, hogy ahogy megnézzük a legutóbbi egy hónapban a gazdaságot érintő jogszabályok gyűjteményét, akkor a vállalkozásoknak nehezebb soruk lesz. Ha ebbe ki akarom emelni a bérkompenzációt, mint olyat, akkor csak azt látom, hogy ebből nagyon-nagyon sok konfliktus helyzet adódik. Olyan összegeket mozgat ez meg a vállalati szférában költségként, amelyet nagyon nehéz lesz kigazdálkodni. Teljesítmény nélkül nem vagyunk hívei annak, hogy béráramoljon ki.
Bizony. Amivel megkezdted, az a régi humorista bölcsület, hogy átlagos év lesz az idei, mert hogy rosszabb, mint a tavalyi, de jobb, mint az azután következő. Hát nem tudjuk.
Nem, én akartam befejezni a mondatot.
Igen. Most tehát egy rövid első szünetet tartunk, kereskedelmi közszolgálati szünetet, de jövünk vissza, nem sokára tehát folytatódik a rakott, Palóc Évával és Tardos Jánossal, és egy közgazdasági elemző vállalkozásokról szóló műsorra témával szünet tehát.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Palóc Éva és Tardos János a műsor két vendége, mert a téma makrogazdaság, pénzvilág, munkavilága. A szünetet megelőzően néhány mondatba foglaltuk össze a hazai helyzetet, kilátásokat, tekintsünk az ország határain túlra. Mi volt és mi várható a világban, Európában? Éva, hogy látott ezt?
Amiről Tardos János a szünet előtt beszélt, azt gondolom, az nagyon fontos, és lehet, hogy még talán érdemes visszatérni erre az elvárt béremelés, minimál béremelés, bérkompenzáció témakörre. Azt gondolom, hogy ez azért is különösen fontos, mert hogy ez egy recesszió gyanús világgazdasági környezetben történik ez a lépés. Tehát még elképzelhető, hogyha valami száguldó világgazdasági környezetre számíthatnánk, akkor akár ilyen mértékűt akkor sem, de akkor talán lehetne valamilyen béremelést elvárni, de akkor, amikor nagyon bizonytalanak a külső piacok is, akkor azt gondolom, hogy ez különösen veszélyes lehet. Ugye azt látjuk, hogy az Európai Unióban leginkább stagnáló gazdaságra számítanak, és szinte hónapról hónapra romlanak az előrejelzések. Az eurozónában pedig, amely a magyar gazdaság nagyon fontos exportpiaca, például Németország, Olaszország és a többi ország, Franciaország, kifejezetten egy enyhe recessziót jósolnak, tehát egy 1,5%-os visszaesést. Ilyen körülmények között ez azt jelenti, hogy nagyon erősen az exportra ráutalt gazdaságban mindent azért kellene megtenni, hogy a versenyképesség javuljon. Ez pedig ugye azt lenné szükségessé, hogy a vállalkozások költségei csökkenjenek, és ne emelkedjenek, ahogy erről Tardos János beszélt. De nem csak az eurozónában, hanem, és az Európai Unióban, hanem egyáltalán az egész világban, az eladósodott fejlett országokban elég rossz kilátások vannak ebben az évben, hiszen a pénzpiacok, a nemzetközi pénzvilág feszültségei, bizonytalanságai erősen rányomják a bélyegüket arra, hogy hogyan lehet majd ezeket az óriási adósságokat finanszírozni. Ez is negatívan hat ránk, amikor a finanszírozási oldalra gondolunk.
És az unión belül milyen kilátásokat látsz? Van egyetlen fősodor, van periféria, és benne a mi helyünk?
Hát persze, hogy van fősodor, bár ott is vannak problémák, ugye az erős országok továbbra is Németország, Franciaország, illetve a skandináv országok főként, bár ott is vannak problémák. Ugye Németországban a gazdaság nem fog úgy nőni, mint eddig, hanem inkább talán enyhén zsugorodni fog, de azért továbbra is nagyon erős gazdaság marad. És akkor nem beszéltünk a déli országokról, amelyek nagyon erős adósság csapdában vannak. Írország úgy tűnik, hogy kilábalni tűnik ebből a csoportból, de a déli országok továbbra is nagyon erősen veszélyeztetve vannak. És akkor ott vannak a közép-kelet-európai országok, a mi szomszédaink. Ott a mi előrejelzésünk szerint továbbra is fennmarad a tavainál ugyan gyengébb, de valamiféle növekedés. Tehát mindenképpen továbbra is sokkal jobb teljesítménynél fognak bírni, mint magyar.
Értem. János, van-e kiegészítésed mindehhez?
Éva számomra nagyon jó végszót adott, mert nekem van egy fixeidám ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a vállalkozói szféra piacban tud gondolkodni elsősorban. Három fő piacot mennék én megemlíteni. Az egyik a belföldi piac, arról túl sok szót nem kell szólnunk itt ebben a körben, mert reális lehetőséget nem látok arra, hogy a belső piac növekedjék intenzíven és dinamikusan. a magyar kis- és középvállalkozások nagy többsége az nem alkalmas ma még arra, hogy nagyon jó minőségű áruval, szolgáltatással a legfejlettebb piacokra ki tudjon közvetlenül menni. Tehát két kitörési lehetőség van, a közvetett export, a beszállítói kapacitások, illetve a végszóra kitérve, én nekem meggyőződésem, hogy Magyarország környezetében lévő államok és a volt szocialista országokkal kellene egy sokkal szorosabb, sokkal intenzívebb együttműködést kialakítani. Meggyőződésem ugyanis, hogy egy román vállalattal, vagy egy szlovák vállalattal, vagy egy szerb vállalattal hamarabb tud a magyar vállalkozó szót érteni, mint ha egy magyar vállalkozó mondjuk egy spanyol vagy egy angol vállalkozással akarna együttműködni. Nem csak a nyelvtudás hiánya miatt, hanem azért a mi mentalitásunk mégiscsak közelebb áll egymáshoz, és elősegítheti a gazdálkodást.
Igen, Éva még nagyon, igen, látom, hogy kiegészítés.
Ehhez csak nagyon röviden annyit, hogy ez azért is igaz, mert amint látjuk, illetve számos empirikus adat mutatja, hogy noha elég intenzív kapcsolat van a szomszédos országokkal, ezek jó részt az ugyanaz az egyes országban letelepedett multinacionális vállalatok leányvállalatának egymás közötti igen. kapcsolataiból származik. Ami persze nem baj, mert hát ebből is származik mindenféle együttműködés, de az, ami a hazai vállalatok egy román, vagy egy magyar, vagy egy szlovák, vagy egy cseh vállalat együttműködéséből származna, az nagyon-nagyon alacsony.
Te szóltál a déli országokról és az európairól, van egy angol szó intarzió, hogy PIX, tehát igen. Portugália, Írország, Görögország.
Nem túl szép rövidítés, igen, mert valóban disznót jelent.
Az ő kilátásaik mennyire determinálnak bennünket és az uniót? Van az a pénz, ami a problémáik együttes megoldására elegendő?
Nem áll rendelkezésre ez a pénz. Aha. Tehát elvileg lehetne, de ebben a pillanatban nem áll rendelkezésre. Ugye látható, hogy eddig még nem sikerült ezt a problémát rendezni, bár az Európai Unió és különösen az eurózóna országainak nagyon sok erőfeszítése történt már ebbe az irányba. Ez a probléma továbbra is ott csüng a fejünk fölött. Ez számunkra inkább negatív, mint sem pozitív, hiszen a nemzetközi pénzvilág gyanakvását növeli, az idegességet növeli, és amikor ezek gyanakúak és idegesek, akkor az olyan nagyon eladósodott és a külső finanszírozásra erősen ráutalt ország számára ez mindenképpen kedvezőtlen. Különösen abban, annak a fényében, hogy a magyar kormány elvileg ezt az évet a szabad piacról akarja majd finanszírozni az 5 milliárd eurót, ami egy óriási összeg. Tehát ennek a fényében különösen kedvezőtlen ez a helyzet. Igen.
Most átcsúsztunk teljesen helyesen, vagy indokoltan a pénzvilág dilemmái területére, és akkor jönnek azok a kérdések, amiket minden ember feltesz magának, hogy világbank, valutaalap, unió, tárgyalások. Szóval ebben a helyzetben Magyarország milyen esélyekre számíthat, ha tárgyal a valutaalappal, az unióval, mik a lényeges hírek és mik a kilátások ebben? Tudunk már biztosat, vagy inkább kérdéseink vannak csak?
Hát semmi biztosat nem tudunk. Én nem tudom, hogy maga a kormány tud-e már valami biztosat, illetve van erre vonatkozóan valami stratégiája.
A mai nap is folynak tárgyalások Washingtonban.
Hát ezek még nem hivatalos tárgyalások. Tehát a tárgyalás előkészítő tárgyalások. Ezek, ha tetszik, beszélgetésnek lehet őket nevezni, igen. Mint hogy mi itt ülünk és beszélgetünk. Nagyjából ennyit érnek ebben a pillanatban. Az elég valószínű, hogy nagyon kemény tárgyalások lesznek, és az IMF és különösen az EU nagyon kemény feltételeket fog támasztani, amit részben a mi nagyon gyenge reálgazdasági teljesítményünk indokol, részben pedig én hozzá is merem tenni, hogy az a fajta stílus, amit a magyar kormány gyakorol, az a fajta retorika, az a fajta hozzáállás, amit én azt gondolom, hogy nekik mindenképpen meg kell változtatni, hiszen enélkül a bizalomrom, így van.
Igen.
Tehát, hogy ez milyen kimenettel fog járni, azt nem tudjuk. Én csak remélni merem, illetve nagyon erősen remélem, ami egész idei előrejelzésünk azon alapult, ezzel a mondattal kezdődik, hogy sikerül megállapodni. Ha nem,
meg kell állapodnunk.
Ráadásul, ugye nem úgy, hogy akármilyen feltételt támasztanak, azt kell belátnunk, hogy azok a feltételek, amelyeket az IMF támaszt, azok egybeesnek a magyar gazdaság érdekeivel, nem ellentétesek azok. Elemi érdekünk, hogy azokat a lépéseket meglépjük.
Bizonyám. János.
Éppen a mai nap valamelyik rádióban hallottam egy sikersztoriról, a mai napi sikersztoriról, hogy az állampapírokat túljegyezték. Pár héttel ezelőtt attól volt hangos a világ, illetve a rádiók, hogy a magyar állampapírokat nem veszik. Igen. Most úgy tűnik a laikusok számára, hogy most ez egy siker, mert hisz túljegyezték. Melyik 33 milliárddal szemben a 3, 7 és 10 éves papírokat is, 9,4%-on. Ha úgy gondoljuk, és azt azért, az azért köztudott, még a laikusok között is, hogy az IMF hitel, az 3-4%-on mozog, akkor azt kell mondanunk, hogy bár túljegyezték, tehát ma Magyarország úgymond ismét szalonképes ezeken a piacokon, de van ennek kétfajta megközelítése. Egy. Azok, akik állampapírokat vesznek, azok spekulálnak. Nem a szó rossz értelmében, politikai értelmében, hanem gazdasági értelmében. Mire számítanak ők? Arra számítanak, hogy, és remélem így lesz, hogy az IMF-fel való tárgyalások pozitív véget fognak érni, tehát meg fogjuk kapni az IMF hiteleket, és logikus módon a gazdaság vezetése olcsóbb hitelekre fogja ezt fölváltani. Aha. Magyarul 9,4%-ért megvették. Igen. És ezt vissza lehet vásárolni.
Nyerni fognak.
Tehát rajta. Nagyon komolyan nyerni fognak. Ez az egyik aspektus, a másik aspektusa, hogyha 9,4%-ért vesszük, akkor vajon azok a KKV-k, azok a vállalatok, akik hitelből próbálják növelni mennyiért a termelésüket, mennyiért fogják a pénzpiacon megkapni?
Belegondolni ezt. Rossz.
Belegondolni rossz, mert szinte kigazdálkodhatatlan, főleg ha figyelembe vesszük, amivel Palócéva kezdte, hogy a piacgazdaságok recesszióba fordulnak ebben az évben.
A külső környezet sem kedvező. Hát, kemény gondolat, meg is kell emészteni, tartunk egy rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet, hírek jönnek, de azután folytatódik a rakott Palócz Évával és Tardos Jánossal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És Palócz Éva és Tardos János, és nagyon érdekes volt, hogy a 7:30-as hírekben pontosan azok a dilemmák, alapkérdések, nehézségek jöttek szóba, kicsit optimista megközelítésben, amiről a szünet előtt beszélgetünk, és amit a szünet után nekünk folytatni érdemes. Hogy is vannak ezek a százalékok? Mire képes egy ország, mire képes Magyarország? Mindegy nekünk, hogy 9%, 10 vagy 11%, egy kicsit avassatok be bennünket, hallgatókat, a százalékok rejtelmeibe.
Valóban a hírekben is elhangzott, hogy ma sikerült túladni a hosszú távú papírokon, ami valóban egy előrelépés ahhoz képest, hogy a legutóbbi aukción még érdeklődés hiányában nem is sikerült az állampapírokat eladni, és hogy árnyalatnyival csökkent a hozam is, de azért azt látnunk kell, hogy ez a 9,4%-os hozam olyan óriási kamatterhet jelent, amelyet nem csak a magyar gazdaság, hanem semmilyen gazdaság nem tudnak kitermelni. Tehát hosszú távon ilyen hozamok, ilyen kamatok mellett a magyar gazdaság finanszírozása megoldhatatlan, ez fenntarthatatlan folyamat. Ennél jóval alacsonyabb kamatok mellett mentek országok csődbe, tehát ezt nagyon hamar abba kell hagyni, mert egyébként valóban finanszírozhatatlan lesz a gazdaság.
Igen. János? Egyetlen dolgot még, most mi a gazdaságról beszélünk, de persze nem csak a gazdaságot, a lakosságot is érinti. Ha én jól láttam, délután talán épp a bankrációban láttam, hogy a lakossági hitelkamatok is az egekbe emelkedtek. Tehát magyarul most beszélünk 9%-10-ről, de vajon a lakosság hozzájut-e 10% alatt hitelhez? És van az a pont, ahonnan már neki sem szabad fölvenni, mert nincs esélye visszafizetni. Hogy van? Spirál ez? Összefüggenek ezek egymással?
Hogy ne függenének össze. Én egyébként úgy tudom, hogy a lakáshitelek most már jóval 10% fölött vannak, igen, tehát nem 10% alattiak, ami azt jelenti, hogy azok a szegény végtörlesztők, vagy egyébként, akik forinthitelre szorulnak, azok gyakorlatilag ugyanolyan megoldhatatlan helyzetbe kerülnek, mint amikor még, vagy hasonló, azért nem mondjuk azt, hogy ugyanaz, de hasonlóan megoldhatatlan helyzetbe kerülhetnek, hogyha a forinthitel kamatok emelkedni kezdenek, mint akik a devizában voltak eladósodva. Persze ezek összefüggenek, részben összefüggnek a külső finanszírozásnak a helyzetével, összefüggnek az árfolyam védelmében történt kamat alapkamat emelésekkel, hiszen igen, az alapkamat az a bankok finanszírozását befolyásolja, és emiatt a bankok is csak drágában tudnak hitelt adni. Tehát nyilván a magyar gazdaságba vetett pénzpiaci bizalom nagyon erősen befolyásolja.
Igen, mennyi most a jegybanki alapkamat, és tényleg ennek az emelkedése prognosztizálható? És akkor ez okvető felvető azt a kérdés, hogy és akkor a kormány és a jegybank viszonya megfelelő-e? Európa hogyan tekint mindenre? Magyarul nézzük meg ennek egy kicsit a mélyebb hátterét. Éva és János, melyik ötökezni?
Akkor én kezdem, hát 7% most az alapkamat. Az, hogy ez fog-e változni, az nyilván a monetáris tanács tagjának a döntésétől függ, de a piac azért alapjában véve emelést vár. És azért vár emelést, mert ugye közvetlenül a jegybank infláció követő politikát követ, inflációt figyelő politikát követ, és hát ebben az évben 5% körüli inflációra vár a piac, sőt, akár még ennél magasabb is lehet adott esetben, amennyiben a forint gyengülése folytatódik. Most hallottuk a hírekben, hogy ma éppen kicsit erősödött, de ez valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy már egyfajta bizalom beépült abba, hogy az IMF tárgyalások megkezdődtek, amennyiben ezek valamiféle gellert kapnának, akkor megint gyengülés következnek be, ami további infláció, gerjesztő hatású, és emiatt további kamatemelést váltanak ki. Nem tudjuk, hogy ez így fog-e történni, de amennyiben ez következik be, akkor feltehetőleg további alapkamatemelése lesz, igen, szükség.
És mennyiben a kormány kompetencia felelőssége, mennyiben a jegybanki, igen, bocsáss meg, látom, igen, János kíván szólni. Igen, miután János elmondja a kiegészítését, hogy kicsit a jegybanki dolgokra és az unió elvárásaira, jelzésére is térjünk majd ki. János, légy szers,
egészítsd ki. A megjegyzésem annyi lenne, hogy nemrégiben olvastam, és ez tulajdonképpen publikus, hogy ma már a végtörlesztés kapcsán a források szűkössége miatt 14-17% a forintban felvett hitelek kamata, ami elképesztő nagyságrend. Ez tényleg elképesztő nagyságrend. Hát nyilvánvalóan ezt vissza is kell fizetni, de én hadd beszéljek megint a vállalati szféráról. Gyakorlatilag ma már a jó betéteseknek a magyar vállalatok esetében, a magyar állampolgárok esetében a jó betéteseknek 8% körüli kamatot fizetnek ki a bankok. Ez azt jelenti, hogy mivel a bankoknak is meg kell érniük, minimum 10-1 néhány százalék fölött vannak a hitelek, uh-huh, a vállalati szféra számára, igen, is. Gyakorlatilag a VOSZ forgalmazza a Széchenyi kártyát, ami relatíve egy alacsony kamatozású hitel, de már ez is 10% fölött is van. Uh-huh. Ennek oka többek között az, hogy a bankok finanszírozási forrásai jelentős mértékben lecsökkentek. Magyarország sajnos abban a sajátos helyzetben vannak, hogy a vállalati betétek, a magánszemélyek betétei messze-messze nem tudják finanszírozni a hiteleket, ennél fogva külső forrásokra szorulunk, amely megint csak korlátozott, uh-huh, illetve a kockázati felár nagyon magas.
Nagyon magas, bizony.
És megint visszajutottunk oda, hogy nincs piac, drága a magyar munkaerő, drágák a magyar vállalkozások költségei, és a hatékonyságú sem éri el azt a szintet, amit el kéne érni.
Nincs meg az a termelékenység több, amiből bért lehet fizetni, és bármi mást. Így van. Hadd forszírozom egy kicsit a kormány és a jegybank kapcsolatát, ennek nemzetközi vonatkozásait. Normális-e, ami e tárgyban az elmúlt másfél éve történt, és lesz ebből valami egészséges kiút? Mit gondoltok?
Az, hogy a kormány és a jegybank nem ugyanazt gondolja a monetáris és a fiskális politikáról, ez önmagában nem tragédia. Minden országban van vita, hiszen a kormány és a jegybank érdeke vagy célja, feladata nem ugyanaz. A kormány mindig, minden kormány szeretné egy kicsikét ösztönözni a növekedést, a jegybank pedig mindig szeretné a monetáris fenntartani és a monetáris, igen, politikát olyan szigorúan tartani, hogy az infláció felett őrködni tudjon. Tehát ezzel önmagában elvben nem lenne sok probléma. Egyébként emlékezünk vissza, hogy az előző kormány idején is súlyos viták voltak a jegybank és a kormány között. Ezért is elvileg nem lenne baj, hogyha más színezetű minden kormánynál a jegybank elnök politikai háttere, mint a kormányé, hogyha ezek a viták konszolidáltan az egymás érdekeit, egymás feladatait megértő módon kompromisszumkészen zajlanának. Tulajdonképpen a monetáris politikában eddig nem történt semmi olyan, annak ellenére, hogy ugye kibővítése kerül sor a monetáris tanácsban, nem történt semmi olyan, ami azt gondolom, hogy akár észszerűtlen, akár megmagyarázhatatlan lett volna, tehát azt gondolom, hogy eddig ezzel minden rendben volt. A vita a jövőről szól, nevezetesen arról, hogy hogyan tudna a kormány valami olyan fogást találni a jegybankon, valami olyan szabályozást hozni, amelynek segítségével jobban bele tudna avatkozni ebbe a dologba, mert a jelenlegi szabályok között láthatólag nem tud, hiszen a monetáris tanács tagjai felelősen döntöttek az elmúlt időszakban is. Ugye önmagában az az ötlet, hogy a jegybank elnököt bármilyen más szervezet vagy személy alárendeljék, azt gondolom, hogy érthetően önmagában is nagy ellenállást vált ki.
Persze.
És ellentétes mindenféle a jegybanki függetlenség alapszabályával, mivel hogy a monetáris politikáért, ami az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai terület, a jegybank elnök felelős, tehát ő fölé nem lehet más tenni, mert akkor a felelősségek összemosódnak, őt nem lehet alárendelni bármilyen személynek is. Most
erről van szó, közigazgatás szempontból
így
is.
Van. Pontosan, tehát így van. Azt gondolom, hogy inkább a jövő kérdése az, hogy ezt a törvényt hogyan lehetne visszacsinálni, hogyan lehet olyan körülményeket teremteni, amelyek nem rombolják az ebből a szabályozásból fakadó hitelvesztést.
Igen, így van, világos. És ebből a szempontból Európával újat húzni nem nyerő. Nem, hát az Európai Unión belül és az Európai Unió központi bankja kapcsán egy sereg olyan döntés van, amit Magyarország érdekében, pláne vélt érdekében megváltoztatni nem
fognak. Így van, kétszeresen is. Rossz belül, és rossz a külső image szempontjából is.
János? Ez akkor nincs külön. Következő, áttérünk költségvetéssel kapcsolatos dolgokra, adó, preferencia, társadalmi újraelosztás, de szerintem, miután 19.44 van, erre majd rövid szünet után kerítünk sort. Most tehát szünet.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Palóc Éva és Tardos János, és persze a szemem előtt pedig a fórum, ahol nagyon élénk mozgás van, sok kérdés, sőt, kaptunk feladványt, ez az, amikor a nyúl viszi a puskát, tehát amikor nem mi adunk feladványt, hanem mi kaptunk, szakértőink megfejtették, Albert feladvány az volt, hogy mi a 21,26%, fogalmam nem volt, de Tardos János úr elmondta, hogy ez az a szám, ami a 27%-os áron nyomán képződhet, jól mondom? Vagy még most is rosszul. Köszönjük a feladványt, tovább együtt gondolkodást kérünk. Egyébként pedig jön tehát az az utolsó blokk, amikor költségvetésről, újraelosztásról, adóról, preferenciákról, egy kulcsos adóról, meg egyebekről van szó. Mi ezekben a fő dilemma, mi az, ami jó, és mi az, ami problematikus? János, kezdette?
Hát nekem a legnagyobb problémám az, hogy a jövedelem centralizáció, koncentráció jelentősen megnövekedett.
Igen. Pedig ez azt jelenti,
hát eleve magas volt, és az elmúlt durván 10 évben arról beszéltünk, hogy 51-néhány%-ról le kellene szorítani, a német, francia gazdaságban olyan 38% körül lehet ez nagyságrendileg, majd Éva pontosítja, mivel ezeket a számokat jobban tudja. És elindultunk ebbe az irányba. És most gyökeres fordulatot, gyakorlatilag gyökeres fordulatot vettünk, ami óhatatlanul azt fogja jelenteni, hogy a beruházásokra kevesebb jut, a növekedésre kevesebb jut. Ugyanez a helyzet egyébként éppen ebből következően a beruházás és a fogyasztás arányával is.
Igen.
Ami megint csak lényegesen eltér a nyugat-európai mintáktól és a nyugat-európai arányoktól.
János, ezzel függ össze egy másik dolog, amivel egyeztettünk korábban. Az állam korszerű szerepét te miben látod, és majd kérdezem, Éva, mikor kell az államnak tulajdonosként megjelenni, mikor szabályozó közhatalomként, mikor mecénás, mikor partner. Jól érzi az állam, hogy mikor milyen mez van rajta? Jó ez?
Önmagából nem ördögtől való, hogyha egy bizonyos negatív spirál esetén a magánszférából koncentrálódik a tőke bizonyos értelemben az állam felé. Magyarul az állam reprivatizál egy darabig. Erre volt példa a 70-es években Angliában is, Franciaországban is, amikor átalakítottak magánvállalatokat, állami vállalatok lettek, de ez mind-mind, ahogy én érzékelem és érzékeltem, átmeneti állapot volt, utána megint privát kézbe, döntően privát kézbe kerültek ezek a vállalatok. Nekem meggyőződésem, hogy az a vita, hogy szocializmus vagy kapitalizmus, az egy jó időre eldőlt, ideológiailag is, meg gazdaságilag is. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy alapvetően Magyarország egy kapitalizmusban működő ország, és a kapitalizmus legfontosabb mozgató ereje pedig alapvetően a magántőke. Én úgy gondolom, hogy a magántőke képes hatékonyan működni. Persze természetesen az úgynevezett államkapitalizmus arról szól, hogy az állam a saját eszközeivel beavatkozik, moderál, terel, korlátoz, és így tovább.
Igen. Világos. Éva, te hogy látod?
Én az állami tulajdonlással kapcsolatban egy kicsit kevésbé vagyok megengedő, mint János. Én azt gondolom, hogy az államnak nem kell vállalatokban tulajdont részt vennie, se MOL-t, se Rábát, se egyebeket.
Ezek nem voltak sikertörténetek.
Ezek nem volt.
De attól nem lehet. Eredménye is rossz.
Ugye egyrészt ezek nagyon sokba kerülnek, hiszen ma már nem lehet úgy államosítani, hogy az állam bemegy, és azt mondja, hogy ezen túl az enyém. Ugye 46-ban ez még könnyen ment, ma ez már nem megy, rengeteg pénzt költött az állam ezeknek a részvényeknek a vásárlására, amivel rontotta a fiskális költségvetés pozícióját, ezt a pénzt másra lehetett volna költeni. Tehát én azt mondom, hogy az államnak mindenképpen arra kell törekedni, hogy a szabályozás, a pénzügyi, a piaci szabályok alakításával kellene ösztönözni a gazdaságot. Talán kicsit megengedőbb vagyok azzal, hogyha az MFB feltőkésítésével valamennyire beszáll abba a hitel nyújtási folyamatban, ami azért, erről már Tardos János az előző blogban beszélt, azért eléggé megakadt. Tehát akár például a hitel garanciák nyújtásával.
Meg vagy az EU-s fejlesztésekhez ad egy
vagy az EU-s fejlesztések, illetve annak a szabályozásával, a speciális kötelező prioritásainak a kijelölésével nagyon erőteljesen tudja segíteni a gazdaságot. A hitelessége növelésével, hogyha olcsóbb hitelekhez jut a gazdaság, akkor azáltal. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább a közvetett állami beavatkozások, közvetett állami szabály szerepvállalás az, ami ildomos lenne, sokkal kevésbé az, ami a közvetlen. Ugye erre látunk példákat, de más országban sem volt igazából szerencsés.
Így van. Itt még egyet, látom,
János akarom mondani erre.
Hadd tegyek egy merész kanyart.
Igen?
Nem akarok filozófiai kérdésekbe bonyolodni az állam szerepét illetően, viszont felszeretnék idézni, azt hiszem mindhárman ott voltunk, 2010. március 8-án
bizony.
A MÜPA-ban a VOSZ kezdeményezésére egy nagyon komoly 1000 fő előtti gazdasági fórum volt, ahova az akkori kijelölt miniszterelnök jelölt Orbán Viktor úr is meg volt hívva.
Vetítés
Matolcsi
is volt.
Miniszter úr is, és ott a foglalkoztatásról szólva miniszterelnök úr nagyon érdekes és számomra nagyon helyes mondatot mondott, és pedig azt, hogy az állam és a kormány nem tudja a foglalkoztatás gondját, baját közvetlen módon megoldani, azt a gazdaságnak kell. Az állam és a kormány feladata az, hogy olyan gazdasági közeget alakítson ki, környezetet alakítson ki, melyben a vállalkozások a növekedésük révén felszívják a munkavállaló réteget. Ezért én ma is úgy gondolom, hogy ezek a mondatok helyesek, ezért a közmunkák ténylegesen csak korlátosan képesek a foglalkoztatás dolgot megoldani. És hadd mondjak még valamit, én nem szeretek a számok bűvkörében élni jelen esetben. Itt elhangozhat, hogy 700 ezer magyar vállalkozás van. Én azt mondom, hogy ma Magyarországon van 250 ezer prosperáló, ténylegesen működő vállalkozás, számoljunk annyival, de hogyha az állam gazdaságdiplomáciával, szabályozórendszerrel, egyébbel tud hatni a piacra, és piacot tud generálni, és az elérhető, hogy átlagban mindez a 250 ezer magyar KKV kettő dolgozót vegyen föl, új munkaerőt, az 500 ezer ember elhelyezését segítheti elő.
Így ma kéne ennek a lennie.
Ez elég logikus, egész elérhető. Elég logikusnak tűnik. Uh-huh. Voltam legutóbb egy fórumon, ahol az NFÜ elnöke is megjelent, és elmondta, hogy az Európai Uniós pályázati rendszerben milyen lehetőségek vannak a foglalkoztatás bővítésére, és ott nagyon sok vállalkozó felszólalt, meg négy szem közt is elmondta neki, hogy higgye el, elnök úr, nekünk nem elsősorban pénzre van szükségünk, azt akár mi is elő tudjuk teremteni, nekünk piacra van szükségünk, ugyanis hiába van bármilyen támogatási megoldás. Ha mi nem növekedünk, akkor nem fogunk munkaerőt fölvenni, még akkor se, ha fele annyi TB-t kell befizetnünk.
Így van. Szintén a veled való előzetes egyeztetésnek volt fontos része, hogy a kormány a gazdasági és a dolgozói érdekképviselet viszonyáról, múltjáról, jelen jövőjéről beszélgetünk. Hogy látott ezt? Milyen volt a helyzet két éve, milyen volt egy éve, és mi lesz ebből idén? Meg persze Évának is fontos a megállapítása a kutató szemével, de a vállalkozó talán a bőrén érzi mindezt.
Hát ez nekünk nagyon nagy színfájdalmunk. Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben még csak rugalmasak sem tudunk lenni. Arról van ugyanis itt szó, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács, a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács létrejöttével megszűnt. A két szervezet nem ugyanaz.
Nem,
az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a klasszikus elveknek megfelelően tripartit módon folyt az érdekegyeztetés.
Törvényben korrekt módon szabályozat
és azt kell kihangsúlyoznom, hogy folyt az érdekegyeztetés. Nemrégiben én vettem részt a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács ülésén még decemberben, én képviseltem a VOSZ-t, amikor semmi más nem történt, csak egymás mellett elbeszéltünk. Uh-huh. Még csak nem is vitatkoztunk, kijelentések hangzottak el, a kormány kijelentette, hogy épp a bérkompenzációval kapcsolatban milyen elképzelései vannak. Az összes egyéb szervezet, a civilek,
a kutatók,
mert hisz együtt voltunk, igen, az egyházak, a munkaadók, munkavállalók elmondták a maguk verzióit, mire a Soros elnök azzal zárta, hogy meghallgattuk mindenkinek a véleményét, csak hogy nem azt mondta, hogy és a parlament holnap után meg fogja szavazni azt a kvét. Ez nem érdekegyeztetés.
Ez
egy fórum, ahol lehet beszélni, de
jöjjünk,
igazán érdemi súlya nincs. Vannak arra mutató törekvések, és erre vonatkozóan volt a miniszterelnök úrnál egy tárgyalás valamikor pár héten belül, hogy a versenyszféra tekintetében valamiféle párbeszéd induljon meg a kormány, a szakszervezetek és a munkáltatók között, de ennek csak akkor lesz igazi súlya, hogyha ennek a törvény megfelelő keretet ad. Anélkül ez tulajdonképpen egy ilyen kipipálandó feladat.
Igen. Jól emlékszem, hogy a Dávid Ferenc úr a héten éppen arról jött, hogy valami most, mintha elindult volna, erről volna szó? Tehát, mintha lenne egy felismerés, hogy úgy nem mehet tovább, mint hogy eddig, és mintha a kormány is belátna ezt? Te is így látod?
Én nem tudok a kormány fejével gondolkodni, mi rendkívül következetesen mondjuk, hogy legalább a versenyszféra esetében egy tényleges párbeszédet kell kialakítani a munkaadók és a munkavállalók között elsősorban, de várjuk, hogy a kormány, miután az összes eszköz szinte az ő kezébe van, az ezeken vegyen részt, és próbáljunk egy párbeszédet, egy kommunikációt és egy közös nevezőt keresni és találni.
Ez csak az a mondat tartozik, hogy persze ugyanezt várják a dolgozók is, mert ugye akkor születik jó új munkatörvénykönyve, hogyha az érdekek találkoznak és nem őrülten ütköznek. Tehát nem lehet senkit kisembízni, mert abból baj lesz. Rövid távon lehet győzni, hosszú távon azonban nem. Kedves Éva, van hozzá kiegészítésed?
Hát csak egy mondat, hogy ez persze minden oldalnak érdeke, a munkaadóknak és a munkavállalóknak, leginkább az egész magyar gazdaságnak az érdeke, hiszen hogyha nincsenek ezek a dolgok megbeszélve, hogyha nem artikulálható minden oldalnak az érdeke, akkor az egészből nem jön ki valami olyan, ami az egész gazdaság érdekét szolgálná. Pontosan.
Az egy másik rendszer, ahol parancsuralommal, ostor csatoktatással bár elintézhető, abból jöttünk ki, nem akarunk oda visszamenni. Úgy jártunk, hogy adásidőnk lepergett. Köszönöm, hogy vendégeink voltatok, Palósz Éva és Tardos János. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigitának és Józsa Péternek is a segítő közreműködést. Reméljük, hogy még ma sem ez volt a végállomás. Legközelebbi élőadásunk elvben február 2-án lesz, ha még lesz. Habár fél évre előre összeállítottam a témák és a meghívott vendégek listáját, nem színlelném azt, hogy mivel jövünk biztosan legközelebb, csak tudom, hogy mivel szeretnénk jönni. Azt viszont tudom, hogy megfutamodni és meghunyászkodni nem fogunk. Mára is találtam egy a Klubrádiót bátorító Mark Twain idézetet, így hangzik: a halálomról szóló terjengő híresztelések kissé eltúlzottak. Szép estét kívánok, illetve vendégei együtt kívánunk a hallgatónak. A viszonthallást a Kollágy György műsorát hallották. Viszonthallás, szervusztok!
Viszonthallás.
Köszönjük szépen!